Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 45. epizódja. A mai adásban a versekkel foglalkozunk, olvasunk-e egyáltalán verseket, milyen a kapcsolatunk velük, és hogyan érdemes verset olvasni, ezekre a kérdésekre keresem a választ. Beszélgetünk Nádasdy Ádám költővel, műfordítóval, aki legújabb verses kötetével április végén nyerte el a rangos Egon irodalmi díjat. Majd az irodalomtörténész Széchenyi Ágnes ad nekünk fogódzót, hogy hogyan is érdemes olvasnunk a díjnyertes Nádasdy kötetet. Aztán rendhagyó módon Életem könyve rovatunk ezen a héten Életem versévé változik, ugyanis Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke mesél nekünk arról a szenvedélyes szeretetről, ami a versekhez fűzi. Nála nagyobb versrajongót keresve sem találhattam volna, szóval higgyétek el, hogy érdemes a műsor végéig velem tartanotok, mert vendégeim garantáltan meghozzák a kedveteket a versek olvasásához. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A Felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökre az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elhordani, álltam.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a Medikus Presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Vendégem Nádasdy Ádám író, műfordító, aki megnyerte idén a rangos Egon irodalmi díjat Jól láthatóan lógok itt című verses kötetével. Ádám neve ismerős lehet rádióműsorokból, a Szószártyár című műsorban például a magyar nyelvvel foglalkozik, oktatott az ELTE-n és fordít, hol Shakespeare-t, hol pedig Dante isteni színjátékát. Ezekről is beszélgetünk majd, de kezdjük az aktualitással, az Egon irodalmi díjjal. A Jól láthatóan lógok itt lett 2019 legjobb szépirodalmi munkája az Egon zsűrije szerint. Ádám, ez mennyire lepte meg?
Nagyon meglepett, és nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök. Igazából én az 5-ös rövid listába bekerültem. Az annyira nem lepett meg, mert mondták mások is, hogy jó ez a kis verses kötet. Hát az jól esett, de azt nem gondoltam, hogy az 5-ből is aztán felugorhatok az első helyre, mert hát verses kötet talán kevésbé hát kapós, vagy hogy mondjam, kevésbé buknak rá, akár a zsűritagok, akár az olvasók.
Mai adásnak a témája a versek, és nem, az a nem titkolt célom, hogy a verseket egy picit a hallgatókhoz is közelebb hozzam, és azt gondolom, hogy Ádám új kötete, ami most díjat nyert, szerintem ez egy nagyon jó apropó erre, de erről még egy picit később. Azt nyilatkozta, hogy abból a nagy felszabadulásból keletkezett ez a kötet, hogy befejezte Dante isteni színjátékának fordítását, amit 8 évig csinált, azért ezen megmondom őszintén, ledöbbentem, valamint a betegsége rabságából, hiszen azok számára, akik esetleg nem tudják, ha jól emlékszem, a tavalyi évben gyomorrákkal kellett, hogy megküzdjön, amiből hál' Istennek felépült. Szóval ezek voltak a fő inspirációk?
Igen, igen. A Dantét valóban 8 éven át csináltam, de azért ne úgy gondolja, hogy minden áldott nap 8 éven keresztül leültem és csináltam. Néha fél évig, vagy 3/4 évig nem nyúltam hozzá, mert kellett lélegzetnyi szünet. A Dante isteni színjáték az olyan hosszú, mint 4 Shakespeare darab körülbelül. Szóval a 8 év azért, ha összetömörítem, akkor mondjuk 2 év jön ki tiszta munkaidőbe, az is bőven elég.
Minden esetre a munka hatalmas ettől függetlenül, és az interjúban említette, hogy még a betegség volt, ami talán inspirálta erre, hogy ezen túl lett. Nyilván ebben a kötetben istenes versek is vannak, a betegséggel való szembesülés, szerelmes versek, és hát millió egy érdekes, úgyhogy mindenkinek egyébként azt kívánom, hogy olvassa el. Szóval mik voltak az inspirációk?
Kétségtelenül a betegség. A betegség az súlyos volt, és egyébként csak utána mondták meg, hogy hát még súlyosabb is lehetett volna, annyira, hogy ott maradok, hát csodálatosan működtek az orvosok és varázslók. Azért ottan úgy el kellett gondolkoznom, hogy mit csinálok, meg miért vagyok, meg hol vagyok, és talán nem tudom, megkönnyítette valahogy az ezeken való gondolkodást. Hát, hogy elég öreg vagyok, már végül is meg lehet halni, még azt se lehet mondani, 73 vagyok, vagy akkor voltam 72, hát még csak azt se lehet mondani, hogy ez egy olyan nagyon nagy tragédia volna, hogyha valaki 72 évesen elmegy, hát Istenem bizony, ez így szokott lenni. Maradjak-e, és kell-e kapaszkodni nagyon, vagy szépen el lehet engedni? Hát ezek jutottak eszembe, főleg érdekes módon, amikor az intenzív osztályon voltam, mert ott ugye semmit se lehet csinálni, csak heverészni.
Tekinthető terápiás írásnak? Nem tudom, hogy vannak ezzel a költők, de nagyon sokszor az íróktól hallom, hogy egy-egy regény, egy-egy novella azért rendesen terápiás írásnak is minősül, kiírni a fájdalmat, akár a betegség közben is írnak. Önnek ez hogyan alakult?
Így van, igaza van. Itt szerencsére úgy fájdalomról nem beszélhetünk lelkileg se igazán, talán inkább a riadalmat, vagy a félelmet. Azt a félelmet, hogy na jó, de tudja, milyen érzés, mint mikor elmegy nyaralni, és egyszer csak eszébe jut, hogy lehet, hogy a gázon felejtette a paprikás krumplit. Hogy elrendeztem-e mindent, lezártam-e azt a gázcsapot, elraktam-e, mert mi van, hogyha már innen el kell menni, mi van, ha nem megyek haza, akkor mit hagyok magam után. Ez volt főleg ilyen értelemben nevezheti terápiásnak, mert úgy éreztem, hogy na jó, akkor ezekkel a versekkel rendbe teszem, hogy a hasonlatomat folytassam, az nem biztos, hogy lezártam a gáz, de akkor írok egy levélkét a szomszédnak, hogy nézem már meg, hogy le van-e zárva a gáz.
Hogy van Ádám egyébként egészségileg? Annyira adja magát a kérdés. Jól van most?
Jól vagyok, köszönöm szépen. Hát lefogytam rettenetesen, de ezen nem lehet változtatni. És ez stabilan így van, tehát egy dundi emberből egy sovány ember lettem, de különben minden rendben van.
Örülök neki. Létösszegző verseket tartalmaz a kötet, talán nem is meglepő abból kiindul, amit az előbb elmondott. Vámos Miklós azt mondta róla, hogy ezek a költemények kivétel nélkül történeteket mesélnek, tehát, hogy van cselekményük, ami nem feltétlenül jellemzi a verseket, és hogy kijelenthető, hogy Nádasdy Ádám költő novellista. Ehhez a besoroláshoz mit szól?
Ez nagyon találó. Én is olvastam Vámos Miklósnak ezt a meglátását, és nagyon jónak érzem. Valóban így van. Nagyon szép verset lehet úgy is írni, hogy nem történik benne semmi, csak esik az eső, vagy a virágok hajladoznak, vagy valami. Én valóban jobban szeretem a kis cselekményecskéket, vagy kis, nem is tudom, a mai szóhasználattal azt mondanám, hogy klippek, ugye? Tehát, hogy 50 másodperc alatt a szemünk látára valami lepereg. Ezek hasonlítanak a nagyon-nagyon rövidke novellákra.
Mennyire ismerjük meg Nádasdy Ádámot ebből a kötetből?
Igennel kell válaszolnom, nagyon kitárulkoztam. Másfelől meg, hát azt gondolom, hogy azért a vers az, mégiscsak vers az nem önarckép, kicsit általánosabbnak kell lenni, hogy sokan magukra ismerjenek, sokan azt gondolják, hogy tényleg igen, én velem is így van, vagy ez én vagyok, vagy ez az én párom, vagy én is jártam így, hát igaz ugyan, hogy minden jó irodalom ilyen persze érti, és ha megnézi a Rómeó és Júliát, lehet, hogy maga se nem Rómeó, se nem Júlia, mégis úgy érzi, hogy na tessék, tehát pontosan az én életemről szól. Mégis én gondolom, hogy érdemes elemelni néha egy kicsit, vagy a konkrétumoktól eltekinteni. Tudja, mi jut eszembe, hogy a híres festő Rembrandt nagyon sok önarcképet készített. Nem volt egy szép fiú, de teljesen őszintén csinálta az önarcképeket, de azért az érdekes, hogy azt sosem fogjuk megtudni, hogy valójában hogy nézett ki. Mert ezek azért műalkotások, ezek egy festőművésznek az alkotásai, nem is fényképek, és még a jó fényképészre is azt szokták mondani, hogy az is annyira interpretálja a személyét, akit lefényképez, hogy igazából az is félig a fényképészről szól, és nem a személyről. Hát ezt tudom a verseimről is mondani, aki nagyon kíváncsi a magánéletemre, hát az inkább pletykákból tájékozódjon.
Azt a szót említette, hogy őszintesség, és hadd idézzek egy rövid sort, alig van szebb szó szerintem, mint az őszintesség, ezt írja az egyik versben, és azt hiszem, hogy ez a szó, hogy őszintesség, amit talán manapság kevesen gyakorolnak, vagy tudják, hogy egész pontosan mit jelent, az azért nagyon szorosan összefügg az ön személyiségével, egyéniségével. Gondolok itt arra, hogy talán ritkán hallunk, meg tudunk meg magánéleti dolgokat, titkokat egy-egy kortárs szerzőről, és például őről azért tudni lehet, hogy Londonba költözött, most egyébként Budapesten van, ezt a hallgatóknak megjegyzem, de egyébként Londonba tette át a székhelyét fél lábbal, ahogy fogalmaz az egyik interjúban, illetve azt is nyíltan vállalja, hogy meleg, sőt, hát a betegségéről is nyíltan beszélt. Szóval mit jelent az ön életében az, hogy őszinteség?
Ezeket is igaza van, de hogy mit szeret az ember és mit nem, hogy miről mi a véleménye, hogy min fanyalog és min örvendezik. Tehát nem is annyira a tényszerű igazságokat, de főleg az attitűdje az embernek legyen őszinte másokhoz és a világhoz, és hát ne köntörfalazzon, ha valami nem tetszik neki, vagy éppen, hogy valami tetszik neki. Nem is tudom, a múltkor Soros György került szóba, akit én nagyon nagyra becsülök, egy nagy formátumú, kiváló ember, és méltatlanul gyalázzák olyanok, akik a bokájáig se érnek föl. Hát például úgy érzem, hogy ezt meg kell mondanom. Hát ha valakit méltatlanul gyaláznak, akkor ki kell állni, és őszintén megmondani a véleményemet. Lehet persze más vélemény is, de én így látom.
Mit gondol, mennyire nehéz ma nyíltan beszélni?
Nekem szerencsére nem, mert az életem úgy alakult, ezért is teszem. Van, akinek olyan a munkahelye, vagy a helyzete, vagy a családja, vagy a környezete, ahol él, hogy sok ilyen őszintességre nem marad helye. De hát nekem szerencsére talán jobb volt az életem ilyen szempontból, attól a ponttól kezdve, amikor elhatároztam, hogy nem hazudok többet, mert hát azért nagyon sokat hazudtam fiatalon. Hát ez részben a magánélettel, a melegséggel kapcsolatban is volt, hát hiába minden, az úgy kezdődik, hogy az ember letagadja. Aztán már nem. De nem is csak ez volt, mondom, hanem hát én a kommunizmus alatt éltem, amikor ugye nyíltan nem volt szabad bírálni a pártot és a fennálló hatalmat. Érdekes, hogy ma is vannak sokan, akik úgy érzik, hogy a jelenlegi uralkodó pártot és hatalmat nem szabad bírálni. Én ezt nem látom, hogy így volna, hát vagy mondjam azt, hogy ott még nem tartunk, de hát remélem nem is fogunk.
Ahogy már azt említettem is, a mai epizóddal az a nem titkolt célom, hogy közelebb hozzuk a hallgatókat a versekhez, mert én tényleg azt látom a környezetemben, hogy sokkal hamarabb vesznek le regényeket a polcokról az emberek, mint verses köteteket. Egyrészt ön ezt hogy tapasztalja? Másrészt, ha jól tudom, akkor 29 éves korában kezdett el verseket írni. Miért és hogyan?
Gimnazista koromban is verselgettem, voltak alkalmi versek, tréfás versek, dalszövegek, ilyesmi, tehát úgy az oroszlán körmeimet próbálgattam, ügyeskedtem, de őszintén és komolyan igen, később jött ez elő. Hát akkor aztán beindult, és én megéreztem, hogy ezt én tudom csinálni. Valahogy jött egyik a másik után, akkor már megjelentek nyomtatásban a versek. Én tudtam, hogy ez mindig egy szűkebb olvasóközönséget fog elérni, de hát szerintem ez évszázadok óta így van. Csokonait kevesebben olvasták, mint a korabeli prózaírókat, hogy is hívták, Kármán József, ugye ugyanabban az időben. Szerintem azt azért minden rendes úriasszony elolvassa a Kármán József regényét, a csokonai verseit, hát igen, pedig mennyivel jobbak, és azt ma is élvezzük a próza, meg hát talán jobban háttérbe szorult a régi próza, de ma is így van ez, hát jó, én nyomulok.
És mit gondol, hogyan kell a versekhez fordulni? Egyáltalán miért jó verseket olvasni? Mert gondolom, olvas is amellett, hogy ír.
Ez érdekes kérdés. Egyrészt, hogy a nyelvvel mit lehet csinálni, azért az érdekes. Szóval, hogy a nyelvvel, mint anyaggal, mint egy fazekas műhelybe bemenni, hogy na hát, hogy ez is cserépből van, ilyen alakút is lehet csinálni. Tehát a magát, a mesterségbeli ügyességet, az sokkal inkább kiderül, mint a próza esetében. Hogy van rímelés, vagy van ritmus, vagy nincs rímelés, de mégis valahogy a dolog úgy hömpölyög előre, vagy hullámzik, vagy zakatol. A másik, hogy a vers egy kicsit olyan, mint egy zseblámpa egy sötét szobában, mint mikor a betörő úgy körbe szalad a zseblámpájával, hogy csak azt látja, amire esik a fénye, és ez sokszor segítség is. Tehát, vagy egy másik példával, néha egy ügyes rajzoló csak 2-3 vonallal egy helyzetet, akár egy szerelmes párt mondjuk lerajzol, és egyáltalán nem derül ki, hogy szobában vannak, vagy a mezőn vannak, vagy valahol. Míg a prózában, persze a prózának, ha jól van megcsinálva, ez az erénye is, hogy ott muszáj az egész jelenetet bemutatni, az egész díszletet, hogy így mondjam, tehát a szerelmes pár háta mögött azt is látjuk, hogy milyen párna van a diványon. A versnek azonban ez az előnye, hát most egy nagyon egyszerű szót mondok, absztrahálni tud, tehát le tudja a helyzetet szűkíteni arra, ami igazán fontos. És azon akkor jobban el lehet gondolkozni. A félelem, a szerelem, a gyűlölet, a hit, a szeretet, ezek jobban ott vannak, mert le van hántva róluk a kosztüm, vagy a kulissza.
Igen, ez érdekes, amit mond, valóban említette is, hogy regény esetén is képesek vagyunk arra, hogy azt érezzük, hogy teljesen tudunk azonosulni, de egy vers ilyen szempontból tényleg elvontabb eggyel, és talán még többen rá tudják illeszteni az életükre, ha hajlandóak befogadni, és hajlandónak egy picit több munkát beletenni, mert azt gondolom, hogy talán egy kicsit munkásabb a versekhez fordulni.
Ez igaz. Többször el kell olvasni, ugyanakkor persze rövidebb, hát egy regényt nem kell többször elolvasni, de egy verset igen, azon lehet csemegézni.
Önnek egyébként kedvenc verse, verses kötete, vagy szerzője, ki az, akit szívesen olvasgat?
Pilinszkit elsősorban. Kosztolányit is szeretem, Rakovszki Zsuzsa a ma élők közül, Nemes Nagy Ágnes. Hát ezek jutnak eszembe.
Zárásként, picit visszatérve a kötetre, talán még több ember kezébe el fog jutni az Egon Irodalmi díjnak köszönhetően, hiszen ez is a díjnak a lényege, hogy azért felhívjuk a figyelmet a kortárs szerzőkre, és nyilván aki megnyeri ezt a díjat, az talán a legtöbb emberhez el fog jutni. Miért fontos az ön életében, életművében, hogy ez a kötet most sok emberhez el fog jutni?
Azért írtam, hogy olvassák sokan, remélem, hogy ez így is lesz. Remélem, hogy vigaszt merítenek belőle, mert azért van sok, ahol a rémületet írom le, és a kikecmergést a különböző bajokból, hát ha másoknak is segítek kecmeregni. Meg amivel maga is kezdte a beszélgetést, hogy általában a versekről, hát ha valaki azt mondja, hogy hát nem is olyan hülyeség verseket olvasni, ez egy kis sorozatban jelent meg egyébként, ahol más költők még ugyanilyen kis kedves, kemény fedelű könyvecskék, és hogy esetleg akkor azt is megveszi az illető, azt is elolvassa.
Azt gondolom, hogy abszolút nem hülyeség verses köteteket, meg verseket olvasni, különösképpen nem Nádasdy Ádám új kötetét, úgyhogy ez pedig a jól láthatóan lógok itt, amit szerintem mindenkinek érdemes elolvasnia. Köszönöm szépen az interjút, Ádám.
Én is köszönöm.
Olvassatok sokat, mert gyógyírt jelenthet a könyv arra, ami éppen a problémátok, és megtalálhatjátok magatokat is minden könyvben. Benedek Epres Panni vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast Szabados Ágival.
Különleges szerkezetű mű Nádasdy Ádám Jól láthatóan lógok itt című verses kötete, ami izgalmas és cseppet sem könnyű témákból merít ihletet. Hogy minél inkább tudjunk kapcsolódni és közelérezhessük magunkhoz a verseit, hívtam egy szakértő vendéget. Széchenyi Ágnes irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa ad használati útmutatót, hogy hogyan érdemes ezt a kötetet olvasni.
Találunk egy olyan kis szálat, amit, hogyha megfogunk és elkezdünk húzni, tehát ha annak a nyomán olvasunk, akkor össze tudjuk rakni, hogy miből áll ez a kötet. Ha átpörgetjük ezeket a verseket, akkor rögtön azt látjuk, hogy a végén van egy hosszú vers, egy egészen különlegesen széles sorokba tördelt és három oldalnyi betöltő vers. Ez az, ami Nádasdy Ádámnak bizonyos értelemben, de nagyon szeretném, hogyha ezt nem kizárólagosnak tekintenénk, bizonyos értelemben ez a Nádasdy Ádám lírának egy nagyon jelentékeny újítása, hogy a férfi-férfi szerelem megmutatásával, hogy ez hogyan ágyazódik bele a szülővel, az édesanyjával való kapcsolatba, és hogyan fogadja el az édesanyja ezt, és hogy ez a szerelem végül is beteljesedhetett abban az értelemben, hogy Angliában házasságot is szabad kötni, és hogy ez a világ természetes dolga, és merjünk úgy élni, frusztrációk nélkül, tegyük túl magunkat, lépjünk túl ezen. Ez egy nagyon erős mondani valója, üzenete a verseknek. Belecsúsztam persze az üzenet szóba, amit nagyon-nagyon utálunk. Ez az igazi Márk változat, ugye egy szójátékra épül ez a vers, mert Márknak hívják Nádasdy Ádám társát, és ugye Márk változat, egy Márkra írott szerelmes verssel van dolgunk, és minden része úgy kezdődik, hogy van egy Márk. Ugye Eszterházy Péternél úgy kezdődött az egyik könyvében, hogy van egy nő, Én pedig van egy férfi, és ráadásul ez Márk, akinek van egy bibliai neve, tele van finom nyelvi játékokkal. Sose tudom eldönteni, vagy mindig hányódom a két vélekedés között, hogy a versek születtek-e, és a végére íródott ez a Márk változat, vagy a Márk változat tulajdonképpen a kötetnek bizonyos értelemben a tartó pillére, vagy a koronája, vagy a legfontosabb pontja. A kedvenc versem, vagyis az egyik kedvenc versem, az egy nagyon érdekes, istenes vers. Az a címe, hogy a testemet határozottan elveszi. Ez egy nagyon rafinált, gondolati vers. Egyrészt Istent nagy ível írja. Ugye, ha valaki hisz Istenben, akkor az általában nagybetűvel írja, tehát nem akarja provokálni, én megszűnök, ő él tovább. Itt még nem gyanakszunk, csak a legvégső sor erősít meg minket abban, hogy ha nem hiszem, hogy fönt marad a kapcsolat Isten és köztem, akkor se paradicsom, se pokol, se purgatórium, itt vagyunk Dánténál, akit Nádasdy Ádám fordított, vagyis semmi nincs, nincsen túlvilág. Ez azért az istenes versek sorában egy elég erős megszólalás. Van egy nagyon kedvenc versem, nagyon kevesen ismerik, ez Nemes Nagy Ágnes verse, az a címe, hogy Istenről, és az az alcíme, hogy hiánybetegségeink legnagyobbika. Ugyanerre megy ki, és az egész vers pöröl azzal, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. És akkor a vers végén egy mondat, hogy egy szót se szóltam. Tehát az vers végig egy nagy veszekedés az Istennel. Alcím, amit mondtam, ez a hiánybetegségeink legnagyobbika. Ugye ez megint csak a teremtésnek a végességéről szól. Vagyis ez is egy a maga módján ateista vers, vagy Istent elképzelni mégsem tudó vers. Nádasdy Ádám katolikus nevelést kapott, Nemes Nagy Ágnes református nevelést kapott, Adi, akinek számtalan istenes verse van, ugye protestáns nevelést kapott. És akkor, ha megtalálunk egy ilyen Nádasdy Ádám verset, és elkezdünk gondolkodni, hogy milyenek az istenes versek, hányféle van, ki hogyan szólítja meg az Istent, hisz benne, vagy nem hisz benne, és akkor egy olyan csodálatos vonalat kapunk.
Lapozza 99-re Szabadoságival. Szilágyi Domokos, a szomszéd asztalnál. A szomszéd asztalnál ül egy szép kislány. A szép kislányokat persze nem lehet leírni. Nem is szabad, és nem is érdemes. A szép kislányok mindig a szomszéd asztalnál ülnek. Pocsék fiatal emberekkel. S ettől bosszantóan még szebbek. De ez a kislány egyedül ül, és... Én is egyedül ülök, és semmi több. Borzasztó, hogy én sosem ülök a szomszéd asztalnál.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el mi életük könyve. Na várjatok, ez most így nem jó. Na még egyszer. Verset olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, egy ismert embert kérek meg arra, hogy árulja el, mi élete verse. Aki ebben segítségünkre lesz, az Luther Imre, Radnóti díjas előadó művész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke. Imrének tévéműsora is fut jelenleg, amelyben a versek fontosságára hívja fel a figyelmet, szóval nála nagyobb versrajongót keresve sem találhattam volna. Ráadásul képzeljétek el, hogy 2019. április 11-én a Költészet napján világrekordot állított fel. 24 órán keresztül magyar szerzők szépirodalmi műveit adta elő a budapesti Fészek Művészklubban. Szóval Imre, hogy történt mindez?
24 óra 2,5 perc volt, egészen pontosan a világrekord. Ez úgy jött, hogy jó néhány évvel ezelőtt még a Kaleidoszkóp Versfesztiválon azt találtuk ki Kinizsi Otto barátommal, hogy csináljuk egy olyan fajta világrekord kísérletet, amiben sokan mondunk verset, de egy héten keresztül. Tehát ez volt igazából az alapötlet, ami annak idején egyébként sikerült is. Csak most úgy gondoltam, hogy hát az ember akárhogy van, megy felett, akkor is jó lenne még esetlegesen fizikailag is jól bírni azt a fajta tempót, amit diktál egy ilyen 24 órás versmondás. És úgy gondoltam, hogy a más nem, a legendás Fészekklub, ahol nagyon-nagyon sok ember, Mensárostól Latinovicsig felléptek, és van egy olyan atmoszférája, ami a verseknek igazából a hazáját, vagy az otthonát jelenti, de akkor megpróbálom én is ezt, de a legnagyobb kihívást igazából azt jelentette, hogy milyen az, amikor valaki mondjuk beül egy ilyenre, hogy ez nyilvános esemény volt, és 24 órán keresztül művészi teljesítményt tudja folyamatosan nyújtani, és persze annak is, aki csak 5 percre ugrik be, mert az is volt a mottójának, hogy ugorj be egy versre, és valóban voltak ilyen emberek, akik pár percre jöttek, mondjuk hajnal 3-kor a buliból a fiatalok, amikor éppen megérkeztek. Szóval nagyon érdekes volt ilyen szempontból. Amire én nem számítottam, hogy 24 különböző tematikát csináltam, a vers 50 árnyalatát mutattam meg benne, de hogy ebben is egy minden óra utolsó 5 percében tudtam pihenni, akkor volt lehetőségem egy kávét meginni, vagy inni, vagy egy mini szendvicset bekapni, vagy bármi, de hogy abból is 8 vagy 10-et elvett a sajtó. Szóval, hogy ezt így végig tolni, amikor egy olyan 6-7 óránál tartottuk, akkor azt hittem, hogy nem fog menni. De aztán utána végig toltuk, és azt gondolom, hogy az egyik legjobb élmény volt, tehát számomra is az egyik legmeghatározó, legmaradható élmény volt. Majdnem 2000 ember látogatott el, tehát egy igazi nagy vers közösséget sikerült vele teremteni.
Elképesztő. És eszembe jut erről az, hogy verset olvasni és verset mondani azért két egészen más dolog. Te ilyen szempontból mindkettőben jeleskedsz. De szerinted, hogyha már a mai adásunk témája a vers, és hogy hogyan boldoguljunk vele, egyáltalán egyetértesz-e azzal a prekoncepciómmal, úgyhogy lehet vele vitatkozni, hogy talán kevesebb verset olvasunk a hétköznapokban, rád ez nem vonatkozik. Ez igaz-e? Mi lehet ennek az oka?
Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként szerintem nem teljesen igaz az a feltevés, hogy kevesebb verset olvasnak az emberek, hogy ebben a kontextusban igaz. Talán kevesebbet olvasnak, viszont a verse való találkozás az pedig hétköznapibbá, gyakrabbá, időszerűbbé vált. Én azt látom, hogy a 21. században a maga fórumát keresi a vers. Tehát ott vannak az internet adta lehetőségek, Facebook vagy az Instagram, ahol az emberek tényleg oda tudnak tenni egy jó néhány karakterből álló valamit, amit üzenetben el szeretnének juttatni a barátjuk, az ismerősökhöz, családtagjukhoz, attól függően, hogy éppen kinek milyen apropója van. Tehát szerintem ebben nőtt a versek szerepe, a hétköznapi szerepe, és egyébként az én célom, meg a Magyar Versmondók Egyesületének is az a célja, hogy valahol a hétköznapokba vezessük vissza a verset. Tehát, hogy azt kivegyük az emberek tudatából, ami egy nagyon hosszú ideje megrögzött dolog, és nem mindenkinek volt jó tanára az iskolában, aki ezt felismerte volna, hogy a vers az nem egy memoriterként az emberek az agyának a szinten tartására alkalmatos valami, és egy fura dolog, hanem a hétköznapi dolgoknak, a pillanat történetének az ünnepibb vagy tisztább megfogalmazása, de feketén és fehéren. Tehát ami történik az életben velünk, ugyanaz történik a költővel, ő is ugye születik, meg meghal, és kettő között rengeteg minden történik, és ugyanezt történik velünk is. És ezeket az apró momentumokat, hogyha fel tudjuk idézni, vagy magunkba tudunk nézni, akkor nem a költő verse lesz az, amit azt gondoljuk, hogy elemezni kell, mert meg kell tanulni versszakonként, és vissza kell mondani, hanem az a miénk lesz, és azt fedezzük fel magunkban, hogy a vers visszaadja mi életünk történeteit, a különböző sztorikat a nyárból, a különböző kapcsolatainkat, a bimbozó szerelmet, a szakítást, az elvánást, a számvetést, a részegséget, szóval mindent, csak közben nem a költő írja meg, hanem a költő által keltett gondolatok a mieink lesznek. Miközben Kosztolányi Dezső mondta azt, hogy a vers a könyvben halott, keltsd életre, föl, hogy mire való a szavalás, miért jó, azért, hogy felkeltsük a papír sírjából a költészetet. Tehát, hogy igazivá, élővé varázsoljuk, és egyébként nagyon érdekes, mert van neked egy olvasáscsoportod, én csak így hívom, mert ugye rengetegen vannak benne, akik imádnak olvasni, ők az olvasást magát szeretik. Tehát amikor kizárják a világot, és ez nagyon érdekes pont benne, mert szerintem a versmondás meg az olvasás már egyetlen egy közös pont van, az pont az, amikor azt mondjuk, hogy mind a kettő igazából a nyilvános egyedül létet szolgálja. Tehát amikor olvasok, ott van körülöttem rengeteg minden, a tárgyak, az élet, az emberek, de közben egyedül vagyok a saját világomban, amit megteremt a könyv, vagy az élmény a könyv által, és ugyanez igaz a versre, a vers mondása, mert addig az enyém a vers, amíg ki nem mondom a szót, aminek jelentősége és felelőssége lesz, de onnantól kezdve, hogy eljutott a befogadóhoz, és ez a költő, a versmondó meg a befogadó, az egy egyenlő oldalú háromszög, onnantól az övé lesz. És nekem nincs közöm hozzá, hogy ő mit gondol, kapok visszajelzést, de az meg megint csak az én személyes saját dolgom, hogy én mit gondolok a versről, mint ahogy a költő is az volt. Tehát én vallom és hiszem, hogy nem elemezni kell a verset, hanem átérezni, átgondolni, tehát a vers az két dolog, a versmondás, az egyrészt az érzés, másrészt pedig a gondolatnak a művészete, tehát ha tud az ember gondolkodni és mer önállóan dolgokról, meg jelenségekről véleményt formálni, és közben érez dolgokat, akkor ez a kettő egyesül egy versben, vagy egy versmondásban. És én visszatér az eredeti kérdésedre, hogy mennyire fontos ma a vers, szerintem annyira, mint a levegővétel, csak nagyon sokan nem tudják, de ha egyszer valaki megérzi, akkor nem engedi őt el, és a verssel való találkozást tényleg akkor az igazi, hogy Szabó Éva Magyar Rádiónak egy régi szerkesztője, legendás műsorvezetője mondta, hogyha nem csak mi találjuk meg a verset, hanem itt az emberek egymásra, a vers talál meg bennünket. Mert ez olyan, mint egy igazi szerelem. Tehát, hogy a két ember csak akkor tudja igazán egymást szeretni, ha mind a kettő megtalálja a másikban azt, amit szeret, és nem tudja, mi az igazán, mert ha tudja, már azt is tudja, mit nem szeret benne. És pont ez a jó ebben.
Fú, olyan szenvedélyen beszélsz róla, hogy hallgatni is jó, és kedvem támad verses köteteket lekapkodni a polcról egymás után, hogy rám találjon ez az érzés, ez a szerelem, mert bevallom, hogy velem ez ritka, van egy pár vers, amit nagyon szeretek, amit fejből is tudok, és amik megérintettek, de lehet, hogy csak tényleg jobban kellene keresni, lehet, hogy ez a kulcs. Kíváncsi vagyok, hogy tudsz-e javaslatot adni arra, hogy mondjuk kik lehetnek belépők, milyen irányba keresgéljünk. Ha most valaki hallgatja ezt a műsort, és szeretné átélni ezt a nagy szenvedélyt, és én ugyanezt érzem az olvasással kapcsolatban, úgyhogy abszolút egyetértek ezzel, hogy egy más típus az, aki regényeket olvas, aki olvas, lehet, hogy ő kevésbé tud kapcsolódni a vershez, lehet, hogy nekem is ez a gondom. Ha valaki hallgatja ezt a műsort, és nincs még meg neki ez az érzés a versekhez való kapcsolódás, akkor mit gondolsz, hogy hogyan induljon el, hogy felfedezze ezt?
Szerintem az a jó, hogyha irányzatokat javaslok, olyan témákat, amik az embernek az érdeklődését felkeltik, vagy olyan nyelvezetet, ami nagyon megszokott és nagyon mai lehet. Mert hogy nagyon nem jó irány szerintem az, hogyha az iskolában megtanult úgynevezett kötelező verseket veszük elő. Egyrészt, mert van hozzáfűződő viszonyunk, vagy ilyen, vagy olyan, de valóban prekoncepció lesz az alapja, és az már nem jó kiinduló pont egy embernél sem, nem hogy egy versnél. A mai költészetben, tehát amikor azt mondom, hogy mozog közöttünk nagyjából 200 olyan kortárs költő, akiknek, hát szerintem, hogyha ma valakit megállítunk, még egy versmondó táborban, vagy egy műhelyben is, azt mondom, hogy mondjál el nekem legalább 10 olyan kortárs költőt, akit ismersz, vagy tudsz egy verset tőle, hát nagyon nehezen, izzadságszagúan jön össze a dolog, miközben hát dobálózni lehet a nevekkel, tehát itt van velünk Rakowski Zsuzsa, akinek a költészete kifejezetten a mai nőknek íródik, vannak nagyon nehéz versei, de ott van például, és már mondok direkt verscímet is, ott van például Négy sör után. Szintén mai költőktől Buda Ferenc, akinek meg a költészet a klasszikus irányzatokat mutatja, Isten szalmaszálán rezgő buborék, tehát hogy olyan gyönyörű képekkel dolgozik, hogy az ember nem tud elmenni mellette. Ezek a mai költők, akiknek a költészete szerintem nagyon-nagyon fontos, vagy Turci István tudnám említeni, Kukorelli Endrét, Parti Nagy Lajos, tehát nagyon sok mindenki, sőt Erdős Virág, akinek például nagyon fura mondva a verse, de hát azt tudjuk, hogy azért zenében azért el is szokták repteni, még ő maga is elő szokta adni ezeket. Tehát, hogy vannak ilyen költők. De ha visszanyúlunk, és azt gondoljuk, és ez a gyönyörű egyébként a költészetben, hogy míg a képzőművészetben, irodalomban, bárhol egymás mellé azt mondjuk különböző regényeket, festményeket, szobrokat, évszázados távolságokból diszonáns lesz. Hát gondolod, de milyen egy Munkácsi mellé odarakni egy Picasso-t, vagy egy debreceni Zoltánt, hogy fognak egymás mellett kinézni? Vagy könyvek közül egy James Joyce-t összeraksz, nem tudom, egy Nemere Istvánnál, milyen lesz a kettő? És közben meg versekből, akárhogy rakod őket össze, mindenhogy össze fog illeni, és ráadásul, miközben azt gondoljuk, hogy nagyon régen állt a nyelvezete, hogyha egy kőszívű ember fiait olvasunk, akkor lehet, hogy ez igaz, de nem gondoljuk azt el, hogy amikor József Attila megírta mondjuk az Olyan bolond vagy című verset, ami úgy indul, hogy olyan bolond vagy szaladsz akár a reggeli szél, még előtt valamelyik autó. kettő darab autó mozgott Budapest utcáin, 1920-at írunk, amikor megírta, miközben, mintha ma írta volna meg. Vagy Hervai Gizella, aki megírja a Levél helyett című verset, és azt mondja, hogy milyen gyönyörű szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak, és megtörténhetik. Társa is találhatunk, csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen soha meg nem ismételhető nyelvét. És a végén eljut oda, hogy az embert ide-oda lökködték, és valóban nem figyel rám, ha magam mondom a magam szavait, mert kikapcsolja a telefont, de mégiscsak volt egy szava, és ugye arról az egész, hogy nem szeretném kimondani a szót szeretlek, és a legvégén mégiscsak azt mondja, hogy mégiscsak ennyit mondtam, szeretlek. Annyira mai, pedig hát ez se egy mai darab, vagy Karinthy Frigyesnek a Pitypang, ami egy elképesztő költői kép, hogy az ember hogyan tud igazán szeretni, és hogyan tudja fricskázni a szerelmet. Szóval szerintem az a jó, hogyha az ember megpróbálja ezeket úgy megtalálgatni, mert rengeteg van, tehát Dunát lett vele rekeszteni, ilyen jók vannak. Hát Ady Endrének, amikor nekem az egyik kedvenc versem az Áldásadás a vonaton, ami úgy indul, mint egy ima, hogy a tengerben mosanyatik van, most fut leggyorsabban a vonatunk. Most jön a legtöbb nagy emlékezés, megáldalak. És a szakításnak, vagy a szétválásnak a fohászát írja meg. Erre csak ő, József Attila, meg Radnóti képes szerintem. Senki más ilyenfajta érzelmi töltettel nem. És aztán az ember meghallgatja, és egyszer nem tud szavakat mondani rá, mert olyan képe van a dolognak. Ha valakitől el kell váljak, akkor ezt ilyenfajta nemességgel, ilyen emberséggel, ilyen szeretettel lehet megtenni, hogy ne bántsak meg más fölöslegesen. Egy útjelző, egy mérföldkő tud lenni az ember életében. Amikor ezt megcsinálta a Vers mindegykinek sorozatban a Facebook oldalamon, lényegében azt hiszem 2 hét alatt 250 ezeren nézték meg ezt a videót. És nagyon sokan nem ismerték. Tehát, hogy volt jelentőség, el tudott jutni az üzenete ennek a versnek. Vagy hogy most az érettségi miatt csináltam egy ilyen kis egyszerű és nagyon vicces, szerintem nagyon vicces videóklipet, kicsit erőt adva meg vidámságot adva az érettségizőknek, az én keresztfiam is most érettségizik, úgyhogy már pláne ezért. És hogy Adinak az Üzenet egykori iskolámba című versét tettem rá, de mai környezetben. Hogy meg tud változni. És ezért mondom azt, hogy az ember, hogyha úgy indul el, hogy nem kizárja azt a fajta tézist, vagy azt a fajta előítéletet, hogy ezek régi dolgok, avid dolgok, hanem afelé fordul, hogy megtalálhatom benne magam, akkor sokkal könnyebb ilyen téren eljutni valahonnan, valahová. Mindig úgy gondolkodunk a költőkről is, hogy ők ilyen elvont emberek, otthon vannak, isszák a borukat, vagy a kávéjukat, cigarettázgattak, és közben egyfolytában írnak. Hát egy nyavaján, tehát ők is emberek, tehát ők húsból vérből lévő emberek, akik egyébként nem csak azért közös bennük a dolog, hogy mert hogy élik az életüket, hanem azért, mert nem lexikonban születnek. Nem arra valók, hogy bezárjuk és porosodjanak, és nem ufók, tehát nem különböznek tőlünk, hanem mi vagyunk. És hogyha ezt látjuk bennük, akkor érteni fogjuk azt is, hogy a vers nem egy kötelezően megtanulandó iskolai szöveg, hanem az a hétköznapi érzés és gondolat, amik mi vagyunk, és akkor eljutottunk oda, ahonnan indultunk, hogy a vers az igazából belőlünk indul, és bennünk végződik, és hogy nem csak a mi generációnak tud sokat adni, hanem lehet, hogy majd 50 vagy 100 év múlva azoknak az embereknek, akik már nem is ismertek bennünket. És nem a nevünk a fontos, több marad utánunk, mint egy sírkő, és ott marad ez a vers, vagy egy gondolat, vagy egy érzés, amit tovább tudtunk adni egy embernek, akkor az benne fog maradni, és úgy él tovább, hogy mi adtuk át. Na hát ettől tud ez nagyszerűen.
Azt ígértem, hogy az életem könyve rovatunk átváltozik életem versévé, és bár jobbnál jobb verseket már feldobtál, és én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók már közben serényen kerestek is rá az interneten egy-egy címre, amit mondtál, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és én is meg fogom őket keresni majd az interjú után. De ha azt mondom, hogy életem verse neked, vagy életem verses kötete, nem tudom.
Hát életem verses kötete sok van. Nekem volt szerencsém találkozni ugye Radnótinak az özvegyével, Gyarmati Fanni valakivel, ugye a közös lakásban, a hitvesi ágy mellett beszélgettünk a Levél a hitveshez című versről, vagy a Tétova ódáról, ami azért elképesztő, tehát hogy ez egy olyan hihetetlen dolog. És innentől kezdve nyilván nem lehet más kedvenc verses kötetem, csak az, amit ő nekem oda vigyeztet, és odaírta, és kétszer is odaírta nevét, mert nem vett észre, hogy már egyszer odaírta, szóval egy csomó jó sztori volt bele. 99 éves volt. És én, mint a legfiatalabb Radnóti díjas, adtam át az ő férjéről elnevezett Radnóti díjat, a legidősebb Radnóti díjasnak, tehát egy elképesztően hihetetlen szituáció. Csak arról beszélgettünk, hogy milyen volt az a helyzet, amikor persze jöttek, mentek költők és írók, meg műfordítók náluk, de hogy Radnótinak ki kellett menni a pályaudvarra, mennie kellett ugye a munkaszolgálatra, és eljött az a pont, amikor tudta, hogy nem látja többé. És kikísérte a pályaudvarra, elbúcsúzott pont ugyanúgy, mert nem lehetett, hogy ne adjon neki erőt, másrészt megfigyelték is őket. Tehát, hogy elbúcsúzott, és ment haza, és ugyanúgy kellett élni a mindennapokat, mint egyébként addig. Szóval, hogy ehhez milyen fajta lelki erő kellett. És ezután születnek meg olyan fajta dolgok, mint az ő naplója, amiben én még annak idején belenézhettem élőben, most már a Széchenyi Könyvtárban lehet megnézni, és amit azóta ugye kiadtak. 11 évig voltak együtt, ha jól emlékszem. Tehát ez alatt a házasság alatt mi mindent kellett átélniük, meg túlélniük és megélniük, és hogy ez hogyan esik bele egy kötetbe, és egészen másfajta módon jönnek vissza nyilván így a versek. Így nekem Radnóti összes verse egy kötetbe zárva, igazából a kedvenc verses kötetem, de József Attilának a Szabad ötletek jegyzékét, Adinak minden első kiadású kötetét ide tudnám sorolni, vagy Turci Istvánnak Hívásra szól a csönd című kötete, Bella István Szeretkezéseink. Gyönyörű, annyira hihetetlen versek vannak benne. Ha valaki egy picit is belelapoz ezekbe, akkor olyan helyekre jut el, repülőgép, vírus, meg minden egyéb nélkül, ahová egyébként nem tudnak, még ha nagyon gazdag lenne, még akkor sem. Ha beszéltünk arról, mi az életem verse, nekem Karinthy Frigyesnek a Nihil című vers az, mert mennyire fontos vajon az, amit művészetnek hívunk, ahhoz, hogy művészet legyen, ki ítéli meg az, hogy művészete, és valójában nem más az egész, mint az ember élete. Mert a művészetet nem egy elvont dolognak kell lenni, ami túlmutat mindenen és megmondja a tutit, mert nincs olyan ember és nincs olyan művészeti ág, ami tudja a tutit, hanem az, ami az ember élete, az az igazi művészet. Hogyha azt emberségesen, empátiával tudjuk élni. Ezért szoktam azt mondani, hogy kultúra nincs kulturáltság nélkül, művészet meg nincs élet nélkül. Tehát, hogyha ezt megtaláljuk benne, akkor tud igazán élni, és ő ezt a fricskát dobta föl a klasszicizmus állódó hihetetlen versek közepette, oda dobott egy mai, teljesen 21. századi örökérvényű verset, amiből nem hiszed el, hogy ezt nem most írták. Szóval ez a döbbenet.
Tehát akkor olvassátok el Karinthy Frigyes Nihil című versét, meg azt a sok-sok verset, amit most Imre megemlített nektek, meg verses kötetet. Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg nagyon inspiráló volt hallgatni, szerintem még estig elhallgatnánk, de hát lejár a műsoridő. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a dolgok változnak, a versörök.
Szerintem a versmondás nagyon intim dolog, és talán nagy nyilvánosság előtt még sosem olvastam verset, de ha a versek a téma a mai epizódban, akkor nem hagyhatom ki, hogy megosszam veletek az én kedvencemet. Ez pedig Radnóti Miklós Hasonlatok című költeménye. Olyan vagy, mint egy suttogó faák, ha rám hajolsz, és rejtelmes ízű vagy, olyan vagy, mint a mák. S akár a folyton gyűrűző idő, oly izgató vagy, s olyan megnyugtató, mint sír felett a kő. Olyan vagy, mint egy vélem nőtt barát, s nem ismerem ma sem egészen még nehéz hajadnak illatát. És kék vagy olykor, és félek el ne hagyj csavargó nyurga füst. És néha félek tőled én, ha villámszínű vagy, s mint napsütötte égi háború, sötét arany. Ha megharagszol, épp olyan vagy, mint az ú. Mély hangú, hosszan zengő és sötét. És ilyenkor én mosolyból fényes hurgokat rajzolgatok körét.
Lapozza 99-re Szabadoságival.
Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 45. epizódja. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk. Amíg készül az új epizód, hallgassátok meg az elmúlt 44 adást, ha bármelyikről lemaradtatok volna. 2 hét múlva újra találkozunk. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, és mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, a rendkívüli helyzet miatt tehát 2 hét múlva találkozunk újra. Addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.